Kedves ünneplő gyülekezet, nem tudom, hogy mindenki észrevette, hogy miután lehult a lepel a szoborról, mindenki egy kicsit közelebb jött hozzá. Közelebb jött nem csak azért, hogy lássa, hanem valami ösztönös mozdulattal, mintha valami védőgyűrű alakult volna ki e körül a szobor körül. Egészen természetesen, önkéntelenül, és úgy gondolom, hogy azok, akik ennek a szobornak a gondolata, felállítása körül bábáskodtak, mindig is érezték ennek a szükségét. Pedig tulajdonképpen egy egészen elképesztő dolog, hogy valakit vagy valakinek a szobrát így kell védeni. Miért? Miért van ez így? Miért van az, hogy valakinek, aki egyszer még gyermekkorában nagyon odafigyelt egy mondatra, annak ilyen hányattatásban van része? Amikor életében először találkozott a nagy erdélyi költővel, Reményik Sándorral, a fiatal gyerek, és odaadták az egyik első versét Reményiknek, hogy olvassa el, Reményik elolvasta, aztán ránézett, és a következőt mondta neki. Vigyázz, fiúcskám, a szépen csengő szó, ha céltalan, semmit sem ér. És Vas Albert megtanulta egy életre, a szépen csengő szó, ha céltalan, semmit nem ér, és ezért formálta azokat a célzatos szavakat, amelyek olyan ellenállhatatlanul nyitnak utat maguknak, olvasók fülébe, szívébe, egész lelkébe. Mert tudta, az embernek célja van, küldetése van ezen a földön. És ezt a küldetést nyilvánvalóan formálta az ősi iskola, a kolozsvári református kollégium, amelyikre így emlékezik vissza. A kollégium nagyon szépen megtanított minket magyarnak lenni, amit úgy neveztek annak idején, hogy kisebbségi életmód. És aminek az alapja az volt, hogy te nem arra készülsz, hogy hősi halált hajj valamelyik csatatéren, mint ahogy bele volt nevelve a gyermekben már fiatal korában, hanem hősi életet kell éljél, és nem szabad meghalnod. Hősi életet élt, küzdve szavakkal, küzdve eszmékkel, küzdve félreértéssel, félretétellel, és tudta, neki hősi életet kell élni. És vajon miért hiányzott olyan sokáig? És miért van az, hogy ma is olyan sokan ferde szemmel néznek rá, és azokra, akik tisztelegnek előtte? Szeretnék, kedves ünneplő gyülekezet, én is üzenni. Nem a magam szavaival, hanem kölcsönvett szavakkal, a beskatujázóknak, a címkeragasztóknak, a stigmatizáló acsarkodóknak, az értetlenkedőknek, a fejcsóválóknak, akik nem értik, mit keres itt ez a szobor. Nos, halljátok a szavakat, és a végén halljátok, hogy kinek a szavai ezek. Levél. Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok, és szabadon és őszintén hozzád beszélve, és mégis magamhoz valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót, íme erőlködöm, és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni. Pedig nem volnék éppen zárdaszűz, se vén kisasszony, nevén szoktam nevezni nem csak a gyermeket, de a boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek, akkor talán nem kell kimondani, ugye? Világpolgárnak neveztem magam, léleknek neveztem magam, mely rokon lelket keres akárhol itt a földön, s ha kell a pokolban is, és nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten vagy Fogarason, vagy Szolnokon vagy Kolozsvárott, megálltam előtte és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a Pilisi hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a Lánchidat és a Dunát, az Akteleki cseppkőbarlangot és a Dobsinai jégbarlangot, és a Vaskaput és a Balaton vizét, akkor lesütöttem a szemem, és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És amikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát, nem valóság, álomkép csak, tündérmese, játék. Játékháznak éreztem az idegen házat, csak játszották az emberek, hogy ezt ők komolyan veszik, és mikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játékpénzt, amit kezembe nyomtak, amikor átléptem a magyar határt. És lelkem mélyén soha nem hittem el, hogy ők komolyan mondják Hélas és Alasz és Vehe és Ahimé, amikor jajt kellene mondaniuk, és arra gondoltam, hogy haláluk percében ők is jajt mondanak majd, mint én. A megfogható, ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt, ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem. De nem mondtam ki azt a szót soha, és most már nem is tudom kimondani, csak ennyit, valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról. Arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam. A szerzőt úgy hívják, hogy Karinthy Frigyes. Úgy gondolom, a világpolgár, a kozmopolita, aki legbensőbb titkát így osztja meg a fiával, talán még azoknak sem rossz társaság, akik fejcsóválva néznek most bennünket. Áldja és őrizze meg az örökké való Isten ezt az alkotást, annak szellemét, akit ábrázol, és erősítse és segítse bennünk, debreceniekben, magyarokban azt az érzést, amit sokféleképpen ki lehet mondani, és amit ő utánozhatatlan szépséggel hagyott ránk örökül. Őrizzük ezt az örökséget. Köszönöm.